Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt följegyezve találjuk a Márk írása szerinti evangélium 10. fejezetében. A 17. verstől a 27. a következőképpen. Amikor Jézus útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte ezt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjú koromtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a gazdag ifjú története az egyik legjobban ismert párbeszéd az evangéliumban. Akármelyik evangélista nyúl a történethez, az általa leírt evangélium történetei között nagyon jelentős helyen szerepel, részleteiben, körülményeiben. A beszélgetés mondataiban jól ismerjük a történetet, és mindegyiknél nagyon fontos az a tanítás, az a végkimenetel, amire itt Márk evangélista is nagy hangsúlyt helyez. Az egésznek úgy van megalkotva a dramaturgiája, az egész történetnek a megírása mind afelé, a mondat felé vezet, amit aztán Jézus így fogalmaz meg a tanítványok egymás közötti beszélgetésére, kérdésére: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. A nagy kérdés, a teljesség kérdése, az üdvösség kérdése az, ami ebben a történetben fölmerül. Jézus tanít, Jézus csodákat tesz, Jézusról lehet sejteni, hogy ő valami rendkívüli jelenség ebben a világban, és amikor útnak indul, szinte azt lehet mondani, hogy szokás szerint, mert úgy gondolom, hogy ebben semmi rendkívüli nem volt, odafutott még hozzá egy ember, még kihasználta az utolsó lehetőséget, még mielőtt odébb állt volna Jézus, még mielőtt a lehetőség elszaladt volna, odalép hozzá egy ifjú, egy gazdag ifjú, és megkérdezi: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mert lehet érezni, hogy Jézus vonzásában, Jézus szavainak az erőterében ott vibrál ennek az elérhető örök életnek a lehetősége. Jézus egész személyisége azt sugározza minden mozzanatával, minden beszédével, szavával, hogy ő valami rendkívülit, valami újat hozott ennek a világnak, az embereknek. És nem kevesebbet, mint ezt a régen áhított, keresett teljességet, az üdvösséget, ami után mindenki a saját maga módján megpróbál futni, szaladni, cselekedni, kinek, hogyan jön ki az életében a lépés. Ez a történetünkben előttünk álló gazdag fiatalember is úgy tűnik, hogy mindent megtett azért, hogy ezt a teljességet elérje. És az is látszik, és ezt mindig elmondjuk ennek a történetnek a magyarázata, exegézise kapcsán, hogy jó helyen kapizsgál. Fölismeri, hogy az Isten akaratát kell teljesítenie. És az Isten akaratát, amit a mózesi törvény foglal össze, ő bátran ki is mondja, tanúságot tesz róla: Igen, én követem. Mert amikor Jézus felsorolja ezeket, ő ezt mondja: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. jó úton jár, jófelé gondolkodik, jól sejti, hogy valahol az Isten akaratában kell megragadnia azt, ami ahhoz kell, hogy ezt a bizonyos áhított teljességet, az üdvösséget, a múlhatatlant, az örökkévalót valamilyen formában elnyerje. És az új szövetség attól új szövetség, hogy az ószövetség emberét, a gazdag ifjút is, aki a kőtáblákon tájékozódik, aki a zsidó tradícióban gyökerező kegyes életével megpróbál mindent megtenni az örök életért, az ószövetség emberét Jézus áthívja, átsegítse az új szövetségre. Arra az újra, ami megmutatja az egyetlen lehetséges utat. És amikor Jézus a firtató kérdésre talál egy olyan pontot ennek az embernek az életében, ami rettenetesen nehéz a tekintetben, hogy azt elengedje, hogy attól megszabaduljon, akkor ezt nem azért teszi, hogy megalázza. Nem azért teszi Jézus, hogy mondjuk valami népszerűséget szerezzen, akkor rettenetesen szétszakadozott társadalmában, a hihetetlen anyagi különbségek korában arra, hogy nalán most jól megmondtam a gazdagoknak, őnekik semmi esélyük, de ti itt sok szegény majd ti mind besétáltok a mennyországba. Szó sincs ilyesmiről. Jézus nem ezért mondja ezt, és nem ezért teszi ezt, nem ezért folytatja le ezt a párbeszédet ezzel a gazdag fiatal emberrel, hogy aztán valamiféle gazdasági vagy társadalmi motivációval mutasson rá egy újabb különbözőségre, hogy ők nem és ők igen. Mert a végén nincs ők is, ők igen. Nincs azoknak, sikerül emezeknek meg nem. Az utolsó mondat, ami Jézusnak, az embereknek lehetetlen. És ez nagyon hangsúlyos és nagyon fontos. Ezzel igazítja helyre talán Jézus azt a gondolatot, amikor valaki úgy érezné, hogy jogot formálhat bármilyen emberi tulajdonsága kapcsán arra, hogy ő közelebb van egy kicsit az Istenhez, ő közelebb van egy kicsit a megoldáshoz. Embereknél lehetetlen. Nem csak az elborult arccal elkullogó gazdag ifjúnak, hanem neked is, aki azt gondolod, hogy azért, mert te szegény vagy, vagy ilyen vagy olyan, vagy te így sose gondolkodnál, vagy te teljesen máshogy gondolod, neked több sanszod van. Ne gondold! Jézus nem ezért használja ki ezt az adódott helyzetet, hanem azért, amit a gazdag ifjúval való párbeszédéből elmondhat, hogy arra az általános és örök érvényű igazságra, az új szövetség igazságára hívja föl a tanítványoknak és a körülállóknak, és rajtuk keresztül nekünk a figyelmünket, hogy mi is az egyetlen útja és módja annak, hogy az Isten gyermekei lehessünk, hogy igazi gazdagságot nyerjünk, hogy valóban elnyerhessük az örök életet. Tudjuk azt is nagyon jól, hogy a kor teológiai gondolkodására jellemző volt, hogy a gazdagság, a rendezett élet szinte egyenlőségjelet jelentett azzal, hogy ő egy kegyes ember, ő istenfélő ember, és ő az Isten kegyeltje és az Isten áldottja. És ezért a nagy döbbenet, kétszer is megemlíti Márk evangélista, egyre nagyobb fokára lépnek a döbbenetnek a tanítványok, hogy ez az ember nem juthat be a mennyek országába. Hogy, amikor ő gazdag, amikor nála minden stimmel, amikor ő kegyes, amikor ő látszik rajta, hogy az Isten áldása van vele. És amikor ez a döbbenet a tetőfokára hág, akkor egymást kezdik kérdezgetni a tanítványok, és aztán Jézus így beleszól ebbe az egymást kérdezgető tanácstalanságba, hogy mielőtt még túlságos nagy következtetéseket vonnátok le, még mielőtt újabb teológiai rendszereket és filozófiai eszmefuttatásokat alkotnátok, álljatok meg nyugodtan. Embereknél lehetetlen. De az Istennek semmi nem lehetetlen. Ő az, aki meg tudja változtatni úgy a szívet, hogy rádöbbenjen a legnagyobb hiányosságára, és odaforduljon ahhoz, aki ezt betöltheti. Az Isten az egyedüli kulcsa ennek a helyzetnek a megoldásában. A gazdag ifjú történetében, a vele folytatott Jézusi párbeszédben, a következményben és abban, ami aztán mindebből kikerekedik, nagyon sok téves következtetést is le lehetne vonni. És lehetne azt mondani, hogy a kereszténység, a Krisztus követés valamiféle megvilágosodott szegénységet jelent, az anyagi világtól való teljes elszakadást, mert ugye erre nincsen igazából szükség ahhoz, hogy ezeket a dolgokat az ember a magáénak tudja. Persze egy apróságra azért nem árt odafigyelni, hogy az ember anyagi létező. Tehát szüksége van anyagi javakra, őt körülvevő dolgokra, amiben meg tud élni. és szüksége van arra a teljességre, amit az Isten ebben a világban megalkotott és neki adott. Ez nem valamiféle rosszul értelmezett Isten szegénykéje életmód. És attól nem lesz jobb senki, hogy valamiféle ilyen módon változtatást eszközöl az életében. Néha megtörténik, hogy egy-egy a vagyona miatt celeb, világhírű ember egyszer csak megkattan, és azt mondja, hogy neki nem kell semmi, és majd kimegy valami déltengeri szigetre, vagy az őserdő mélyére, és kézzel, vassal, fadarabokkal csiholja a tüzet, és fadárdákkal öli meg a vadat, amit meg kell ennie, és majd ott boldog lesz, és tökéletes az élete. És akkor nagy média fölhajtás van, hogy húha, milyen nagyszerű dolog, milyen nagy változás. De alig, hanem aki ilyet tesz, ő is csak kétségbe esetten keres. Nem megtalálta, hanem keres. Lehet, hogy eldobja azt, ami addig volt, de elkezd egy újat, hogy hát, ha abban megtalálja. Senki nem mondta neki, hogy attól majd jobb lesz. Senki nem mondta azt, hogy attól majd más lesz. És a Krisztus követésnek és az Isten országa részesének lenni, az nem vagyoni helyzetnek a függvénye. És nem ilyen nagyszerű elhatározásoknak a függvénye, amire talán fölkapja a fejét a világ. Lehet, hogy ez az ember is mondhatta volna. Egy kicsit magába száll, kicsit végig gondolja azt, hogy mi is történik valójában körülötte, és akkor azt mondja, hogy tényleg lehet, hogy ezt kellene tennem. Lehet, hogy oda kéne állnom a tanítványi körbe, és mennem kéne Jézus után szegényen. De ki tudja, hogy mi miatt nem tudja megtenni? Ki tudja, hogy milyen dolgok kötik ahhoz az élethez, amiben van? Erről semmit nem tudunk. Nem lehet szegény gazdag ifjút úgy látni, hogy lám-lám az önző mi volt a fontosabb még az örök életnél is, meg a vagyon, meg a pénz iránti szeretete. Nem tudunk róla semmit. Nem tudjuk, hogy mi van a lelkében, nem ismerjük az életét. Jézus egészen egyszerűen rámutat egy olyan pontra, amiben fölismerheti az ő teljes egzisztenciális függőségét attól a mulandó világtól, amiben él. És rámutat arra, hogy amikor keresi a múlhatatlant, akkor ezt a függést valahogy föl kell adni. És azt mondja Jézus, akkor próbáld meg, add el a vagyonodat, oszd szét a szegények között és gyere. És rádöbbenti, hogy ez iszonyatosan nehéz. Az anyagi múló világtól való függés, az óembertől való függés egy olyan iszonyatosan nagy kötelék, amit lehetetlen, szinte lehetetlen széttépni, ember számára képtelen feladat. Próbáld meg, oszd szét. Töltsd ki a csekkfüzetedet, add oda a bankkártyádat, és mondd meg a PIN-kódodat. Egyszerűen képtelen megtenni az ember. És ott áll, rémülten és reményt vesztetten, hogy akkor mi lesz az örök élettel? Mi lesz az Isten gyermekséggel? Hogyha ezt egyszerűen nem lehet teljesíteni, mert húz vissza ez a világ. És ennek a húzásnak, ennek a vonzásnak az erejénél egy nagyobb vonzás az, ami a Krisztusnak a hívása, ami az Istennek a kegyelme, ami az Istennek a szeretete, ami ott nyilvánult meg a Golgotai kereszten, hogyha bár tudom, hogy nem fogod tudni szétosztani a vagyonodat, hogyha bár benned van az, hogy te mindig is így cselekedtél, és neked szinte jár az Isten országa, tudom, hogy milyen vagy. De pont ezért, mert nincs más esélyed. Megbocsátom, elengedem, elfelejtem, a hátam mögé vetem ezt a mi voltodat. Ezt, ami görcsösen kapaszkodik a mulandóba, mert ösztönösen a testbe írt törvénnyel kapaszkodik abba az életbe, amit itt kapott ebben a világban, de hogy ez a kapaszkodás, ez a ragaszkodás, ez ne engedje, hogy az égbe láss, ne engedje, hogy jövőt láss, hogy ennél van több, hogy ennek van távlata. Ezért ezt megbocsátom neked. Jézus nem azt mondja, hogy az a mennyország záloga, hogyha valamiféle rosszul értelmezett szociális érzékenysége és indikációval, a saját dolgaink fölhasználásával minél többet teszünk. Persze meg kell tennünk, hogyha lehetőségünk és módunk van rá. De a gazdag ifjú története és a gazdag ifjú vasárnapja nem annak a vasárnapja, hogy ennek az érzékenységnek a kimunkálásán dolgozzunk. Hanem a gazdag ifjú vasárnapja, ez a Szent Háromság ünnepe utáni 12. annak a vasárnapja, hogy fölismerjük, hogy az a fajta teljes és totális, egzisztenciális kötődés, ami ezer szállal kapcsol a mulandóhoz, képes lenne elszakítani attól az Istentől, aki azt akarja, hogy ezeket a szálakat majd szépen föloldja, a tekinteteket lassan fölemelje, és aztán, amikor eljön az ideje, szeretett teremtményét, gyermekét magához emelje. Az üdvösségre, a teljességre. Jézus azt akarja elmondani ennek a gazdag ifjúnak, hogy hiába van akármennyi vagyonod, hiába szaporítod még a végtelenségig, vagy akár odaadhatod bárkinek, akkor úgy fogod érezni, hogy nincs semmid, és az a kétségbejtő, hogy úgy fogod érezni, hogy megvan mindened, és akkor már nincs igazán semmire szükséged, és akkor jön a plusz egy kérdés, de mi lesz az örök élettel? Tudok-e ennyi vagyont összeharácsolni, hogy még azt is meg tudjam venni? Hát persze, hogy nem tudok. És amikor szétosztom mindenemet, akkor mi lesz a holnapommal, akkor hogy fogok megélni, hol van a hitem, hogy tudom egyáltalán ezt megcsinálni, megtenni, akkor megint csak arra döbbenek rá, hogy távol vagyok az Istentől. Van egy nagyon jelképes mozzanata ennek az igének, ennek a történetnek, szimbolikus és nagyon fontos, pedig nagyon halkan és csöndesen húzódik meg a történet vége felé, mert amikor kétszer is megrökönyödnek a tanítványok, akkor leírja Márk evangélista, hogy ezt kérdezgették egymás közt. Egymás közt. És ez nagyon tipikus, nagyon jellemző. Majd mi megoldjuk. Majd mi annyit gondolkodunk a dolgon, hogy majd sikerül megtalálni a megoldást. Majd mi meg fogjuk oldani, egymás közt beszélgetünk róla, akkor kicsoda üdvözülhet. És elindul az agyalás, elindul a gondolkodás, és rájövünk arra, hogy saját hajunknál fogva kirántjuk magunkat a mocsárból, mint Münchhausen báró. És de jó lesz. És oda nyúlunk a fejünkhöz, jobb esetben, ha van haj, akkor sincs meg, lehet megcsinálni a mutatványt. És akkor hogyan tovább? Nagyon tipikus, nagyon jellemző mozdulat. Nagyon jellemző attitűd. Kérdezgetik egymás közt. Akkor most hogy lesz? És ott áll mellettük az, aki azért jött, hogy elmondja, hogy hogy lesz. Hogy egyedül kegyelemből, hogy egyedül az Isten szeretetéből, egyedül az Isten elhívó szabából, a Szentlélek világosságából, ami átjár akkor is, amikor a bűneinket mutatja meg, ami átjár akkor is, amikor a gazdag ifjús önzésünket mutatja meg, ami átjár akkor is, amikor érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, és nem tudjuk ledobni az óemberünk és mulandóságunk ezer bilincsét, és akkor súgja a fülünkbe, és akkor ragyogtatja föl számunkra. Igen, ez neked lehetetlen, de nem az Istennek. Mert ő fölemel, mert ő megbocsát, mert ő minden bűnöd ellenére nem a kétségbeesésben, hanem önmaga mellett akar látni. Ő ott akar látni a lakodalmas házban, mint csonkát, mint félszeműt, mint bénát, a gazdag, a hivatalos, a protokoll vendég helyett. Igen, akkor is, ha te ilyen vagy. Mert embereknél ez lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnap, ahogyan a bevezető, köszöntő, hirdető szavakban mondtam, egy nagyon különös isteni autonómiának az ünnepe. Egy olyan autonómiának, ami ezt az önrendelkezését nem arra használja föl, hogy diktátumokat adjon az alattvalóknak, hanem arra, hogy fölemelje, hogy kegyelmet gyakoroljon, hogy szeretetet adjon mindazoknak, akik hajlandók ennek az autonómiának, ennek a teljhatalomnak a vonzásába kerülni. Akik hajlandók nem egymás között kérdezgetni, hanem odafordulni hozzá. Jöjj és formáld az életem. Akik hajlandók arra, hogy meghallják az ő hívását, akik képesek kétségbe esni saját magunkon, és amikor ebben a kétségbe esett reménytelenségben eloldalognának, mégiscsak képesek megállítani eltávozó végzetes lépésüket, és visszafordulni a Mesterhez, és kérni, ha nekem lehetetlen, te mégis tedd meg, bocsáss meg, emelj föl, adj teljességet, békességet, örök életet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy minden esendőségünk, minden botlásunk ellenére, de mégis úgy szeretsz bennünket, ahogyan vagyunk. Hálát adunk neked, ahogyan bíztat a héten a prófétai szó, hogy a megrepett nátszálat nem töröd össze, és a füstölgő mécsest nem oltod ki. Add, hogy fölismerjük minden vélt vagy valós nagyságunk, gazdagságunk ellenére, megrepett nátszálak, füstölgő mécsesek vagyunk. Így kaphatunk tőle gyógyulást, így kaphatunk tőle fényt és meleget, új lobogást, új lángot, új lelket. Add meg nekünk, hogy elfogadjuk elveszettségünket, és elfogadjuk a te felemelő, mentő szeretetedet Jézus Krisztusért. Amen.